Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online oktatás minden esetben megterhelő, mind az oktatók, mind a diákok számára. Otthonról, a számítógép kijelzője mögül nem egyszerű átadni a tudást, és ki tudja, valóban ott vannak-e a diákok, vagy éppen elmentek kávét főzni, kirándulni, vagy a forgalomban vezetnek. Nincsenek reakciók, és nincsenek kérdések sem. Arról nem is beszélve, hogy a gyakorlat egy valóságos kínszenvedés, hiszen például hogyan lehet átadni a mérnöki tudást online. A közelmúltban beszélgettünk a digitális világban az online egyetemi oktatásról és a diákok közti kapcsolattartásról, most pedig tovább megyünk és arra keressük a választ, hogy mit lát a tanár és mit lát a diák, illetve milyen az online oktatás a gyakorlati tantárgyak esetében. Témánk: elméleti és gyakorlati oktatás az online térben. Meghívottaink Szigeti Szenner Szilárd doktorandusz, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanársegédje, és Ince Gáspár, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar másodévet kezdő hallgatója. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten elméleti és gyakorlati oktatás az online térben. Szilárd, Gáspár, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat és eljöttetek a digitális világba. Szeretettel köszöntelek benneteket a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönjük szépen a meghívást mi is.
Köszönjük a meghívást.
Gáspár, elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk a múlt adásban.
Az előző adásban az online elvégzett első egyetemi évről beszéltünk, milyen érzésekkel töltött el, milyen nehézségek voltak, és bízom benne, hogy ezt a mostaniakban ki fogjuk tudni bővíteni.
Szilárd, neked valami emléked azzal az adással kapcsolatban, amelyeknek te még nem voltál meghívottja?
Szerintem egy nagyon izgalmas téma, és kíváncsian várom itt a kérdéseket, és akár örülnék, ha egy kis vita, meg más érvekre kíváncsi vagyok, hogy online, offline, mit tudtunk ebből az évből tanulni, mit tudunk ebből kihozni, és akár izgalmas téma lehet, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk hasznosítani.
Gáspár, bár már találkoztál pár évfolyam társaddal, gondolom vannak olyan személyek, akikkel, bár beszéltél a világhálón, személyesen soha nem láttátok egymást. Ezekről a személyekről kialakult egy kép is. Szerinted mennyire tükrözi ez a valóságot?
Igen, ezt az előző adásban már röviden említettük. Úgy gondolom, hogy az online környezeten keresztül nem tudjuk teljes mértékben megismerni egymást, és nagyon gyakran előfordul az, hogy az órákon keresztül, a nagyon kevés és hiányos interakciókon keresztül elképzeljük egymást valahogy, és amikor majd eljön a pillanat, amikor élőben is találkozunk, akkor ez akár a teljes ellenkezője a valóságnak. Nyilván vannak esetek és esetek, tehát hogy nem lehet ezt általánosítani, de úgy gondolom, hogy az jellemzi inkább ezt a helyzetet, hogy nem ugyanaz a valós kép, mint amit mi elképzelünk az online téren keresztül.
Szilárd, mi a helyzet ebben az esetben az oktató-diák viszonyban?
Szerintem hasonló, amit hallhattunk Gáspártól is, hogy egészen másként látjuk egymást, egészen más típusú az a találkozás, amikor egy képernyőn keresztül kikapcsolt, vagy akár de bekapcsolt kamerákkal is találkozunk. Egészen másként tudjuk mi oktatók is érzékelni a reakciókat. Sokkal nehezebben szúrjuk ki azt, hogy most akkor a diák éppen érti azt, amit próbálunk elmagyarázni, vagy nem. Kevesebb az interaktivitásra is a lehetőség. Nem is igaz, hogy a lehetőség kevesebb, hanem egyszerűen nehezebb megoldani azt, hogy bekapcsolják a mikrofont, reagáljanak a diákok. Egészen másként tudjuk olvasni a tekintetet a kis képernyőn, a kis ikonokból vagy képekből, mint akkor, hogyha ott van az ember is látja, hogy a picit a társaság kezd elfáradni, akkor be tud dobni egy más témát, picit tudja fokozni akár a hangulatot, vagy felkelteni a kíváncsiságot. Ezt sokkal nehezebb szerintem megvalósítani az online térben, mint egy személyes találkozás esetében. Nyilván én látom ennek a lehetőségét is, illetve a lehetőségeket is abban, hogy akár egy-egy órát az ember online tart meg, de nyilván, mint találkozás, nem a megfelelő felület.
Hogyan lehet mégis motiválni a diákokat arra, hogy bekapcsolják a mikrofont és a kamerát?
Szerintem ez egy nagyon új dolog, és minden tanár kísérletezik, és próbálja megtalálni azt a hangot, amit ebben a térben kell megütni a diákokkal. Nyilván beszélgetni kell, ugyanúgy, ahogy az órán is. Kérdéseket kell feltenni, meg kell értetni azt, hogy nincsenek rossz kérdések, nincsenek rossz válaszok. Az a lényeg, hogy közösen tanuljunk, közösen fejlődjünk, keressünk válaszokat, vagy akár közösen vessünk fel kérdéseket. Szerintem ez a megfelelő eljárás. Nyilván, hogy meg kell találni azokat a kis, akár játékos megoldásokat, azokat a platformokat az online térben, amik ezt még inkább elő tudják segíteni, ahol akár kvizeket lehet kitölteni, ahol akár a prezentációkat lehet interaktívabbá tenni, mint egy egyszerű PowerPoint. Szóval ezeken a felületeken kell szerintem kísérletezni és keresgélni azt, hogy minél inkább bevonhassuk a diákokat. Nyilván itt korosztály, illetve témafüggő is az, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre.
Mi volt a te konkrét módszered?
Én kísérleteztem, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy van egy dolgozott módszerem, szóval keresem folyamatosan, illetve reménykedem abban, hogy az online tér az vissza fog szorulni azokra a felületekre, amire valójában való, és akár konzultációkra, vagy arra, hogy külföldi oktatókat, partnereket vonjunk be az órákba, és lehetőségünk lesz személyesen találkozni. Úgyhogy én egy módszert, vagy egy titkot most nem fogok tudni elárulni. Én azt mondom, hogy partnerként kell kezelni a diákot az online térbe is, és valahogy erre kell őket rávezetni, hogy akkor ez egy közös munka legyen. Nem az van, hogy az oktató akkor ül a kamera egyik oldalán, és beszél az elnémított diákoknak, akik nem tudom, lehet, hogy éppen Facebookot görgetnek, vagy valami egészen más dologgal foglalkoznak, hanem egyfajta közös munkára van igény, vagy szükség, és ebben kell valahogy megtalálni, hogy hogyan tudjuk motiválni a diákokat, hogy tényleg közösen dolgozzunk, közösen alkossunk, és ezt az órát is valahogy közösen tartsuk meg, hogy ne csak az legyen, hogy akkor az egyik fél beszél a másik unja, hanem közösen valahogy lelkesítsük egymást.
Gáspár, mi a véleményed erről a módszerről?
Igen, tulajdonképpen, amit én kulcsszóként kiemelnék, az talán az interaktivitás, ahogy ez már elhangzott az előbbiekben. Természetesen ez is nem egy egyszerű kérdés, mert ugye a diáktól nagyon sok minden függ. Tehát, hogy a diák mennyire felelősségteljes, egyáltalán ott van-e az órán, tehát ez is ugye az ezelőtti alkalommal már egyszer elhangzott, hogy attól, hogy a diáknak a neve és kis ikonja a platformon megjelenik, az még egyáltalán nem garancia arra, hogy a diák jelen is van azon az órán. Tehát, hogy ahogy említetted már, Szilárd, ugye a Facebookot is lehet görgetni közben, de vannak olyan esetek is, amikor ugye éppen milyen jó online vagyunk, el tudunk menni kirándulni, és akkor az autóból lépünk be, akkor felét halljuk mondjuk annak, amit a tanár elmond, a másik felét kevésbé. Közben még, hogyha otthon vagyunk, akkor lehet reggelizni, meg lehet főzni a finom kávét, ki lehet menni a teraszra egyet levegőzni, stb. Stb. Tehát, hogy valóban nagyon-nagyon nehéz feladat. Én például nem is tudnék elképzelni egyetlen ilyen biztos módszert sem a tanár szemszögéből, visszatérve interaktivitás, minél többet kérdezni, minél inkább beszélgetős hangulata legyen az órának, tehát ne az legyen, hogy ott van a száraz lecke, tananyag, amit ugye végig darál a tanár, és akkor azt vagy megértették, vagy nem, vagy hallották, vagy nem, hanem minél inkább ez a közös munka, ez az együttműködés, hogy gondolatmenetet a tanár és a diák együtt vigye végig.
Apropó online bejelentkezések, Szilárd, meg volt az a legextrémebb, ahonnan egy diák bejelentkezett az órádra?
Őszintén nem tudom, szerintem a legextrémebb helyről valószínűleg nem kapcsolták be a kamerájukat, és ez most egy például egy érdekes, bennem is folyamatos kérdés volt, vagy dilemma, hogy akkor kötelezzem el, hogy bekapcsolják a kamerákat. Nyilván van egyfajta intimitása is az otthonnak. Ugyanakkor valahol az ember azt is elvárná, hogy ez, amit most hallottunk például, hogy közben ne a teraszon cigizzen, hanem tényleg ott legyen, és tudjuk azt, hogy figyel, vagy legalább segítse az előadót is. Nagyon nehéz egy fekete képernyőnek előadni, hogyha nincs semmilyen reakció, nem látja, hogy értik, nem értik, unják, nem unják. Igen, volt már arra eset, hogy ott volt a diák előtt, tudom én, egy sörös korsó, vagy éppen látszott, hogy akkor még ott van pizsamában az ágyban párnák közt, épp, hogy nem alszik vissza. Igen, van néhány ilyen extrém eset, de hogy azért ezeket nyilván lehet kezelni, lehet beszélgetni velük, akár erről, hogy akkor figyeljetek, ez az óra nem felel, meg kényelmetlen, fáradtak vagytok, nem tudtok felkelni, akár adunk-e 3 percet, menjetek, főzzetek egy kávét, és gyertek vissza, és akkor onnan kezdve tényleg azt a 40 40 percet, 50 percet, vagy amennyi a rendelkezésünkre áll, azt tényleg közös megegyezés alapján szálljuk arra, hogy akkor valamilyen témát átbeszéljünk. Szerencsére azért nem volt nekem annyira extrém esetem, hogy tényleg az bántó lett volna, vagy sértő lett volna bárki számára. Szerintem ez a nyilván egyfajta neveltetés, meg jó indulat kérdése is, hogy milyen körülmények között jelentkezünk be online órára, hogy az egyetemre se sétálunk be, nem tudom én, pizsamába és papucsban.
Gáspár, te mint diák milyen érdekes történeteket hallottál, hiszen gondolom a diákság azért jobban megosztja az ilyeneket egymás között, mint a tanárokkal, oktatókkal.
Igen, hát ugye online tér, online egyetemre járás, akkor milyen jó, nem kell bemenni konkrétan egyetemre. Ezt nagyon sokan úgy értelmezték, hogy akkor az egyetemi órák alatt el lehet menni például kirándulni, túrázni ilyen-olyan helyekre. Tehát, hogy igenis előfordult már olyan is, hogy valaki az erdő széléről, a mezőről jelentkezett be órára. Ugye ez az autós eset, ez rengetegszer előfordult az én környezetemben, tehát akár az anyós ülésről, de extrémebb esetekben bizony olyan is volt, hogy a sofőr volt az, aki bejelentkezett órára, és akár vezetés közben, hogyha feltettek neki egy kérdést, akkor úgy, ahogy tudott, amennyire figyelt, arra kényszerült, hogy válaszoljon. Illetve be kell valljam, hogy velem is előfordult már, hogy kényelmesebb volt egy kávézóból bejelentkezni az órára, mint otthonról, mert hogy ugye akkor nem én kell megfőzzem magamnak a kávét, hanem kihozzák, és süt a nap, és stb. Stb. Tehát ez se volt kivételes eset mások részéről is, tehát hogy tényleg előfordult többször, hogy kávézóból, bárokból, akár a vízipipával füsttel a kamera előtt, tehát hogy ilyenek előfordultak több esetben is.
Szilárd, mindezek fényében mennyire volt nehéz megtalálni online a közös hangot, az összhangot a diákokkal?
Szerintem nehezebb volt, nyilván nehezebb volt, mint hogyha ez egy személyes találkozás lett volna. Most visszatérve mondjuk egy kávézóra, hogy én nem tartom ezeket annyira rossz esetnek. Most, hogyha valaki beül egy kávézóba, de azzal a szándékkal ül be, hogy jót legyen, hogy ugyanúgy egy személyes találkozás formájában történő órát is el tudok képzelni, hogy néha az ember kihozza az egyetem épületből, és akkor azt mondja, hogy most ez egy kötetlenebb téma, és pont azért, hogy az interaktivitás, amiről beszéltünk, könnyebben megszülessen, hogy ne legyen annyira feszélyezett a hangulat, akár megtartja mondjuk az egyetem közelében egy kávézóban. Én ezt nem látom egy ördögtől való dolognak. Visszatérve a kérdésedre, sokkal nehezebb volt. Nehezebb volt megismerni a diákokat, főleg azokat, akikkel az ember nem találkozott, új évfolyam, új diákok. Számomra is valójában az egész rendszer új volt, nehezebb volt. Nehezebb volt, hiszen nem voltak meg például a szünetek. Azok az informális találkozási lehetőségek, ahol az ember még tud két szót váltani, tud beszélgetni velük akár órán kívül az érteklődési körükről, kit mi érdekel. Sokkal kevesebb volt a lehetőség ugye a személyes találkozás miatt a gyakorlatra. Nehezebb volt felmérni azt, hogy ki mennyire elmélyült, vagy milyen tudással, előzetes tudással rendelkezik bizonyos témákban, hogy tényleg csak a párbeszédre, illetve az előadásra lehetett építeni. Szerintem ez nagyon nehéz, és nem is tudom elképzelni, főleg a gyakorlati oktatást nem tudom elképzelni személyes találkozás nélkül.
Kezdő oktatóként akkor neked az online egy plusz kihívást jelentett.
Igen, igen. Valójában 2-3 órát sikerült megtartani személyes találkozással, és akkor hidegvizes zuhanyként jött az, hogy minden visszaszorul az online térbe. Újra kellett gondolni, újra kellett szervezni, akár a kezdő évfolyamok esetében még látványosabb prezentációkat csinálni, még részletesebben kidolgozni, elmagyarázni, otthoni feladatokat úgy kitalálni, hogy tudjanak dolgozni, tudjunk róla beszélgetni, de mégis legyen egyfajta gyakorlati oktatás. Úgy, hogy közben az ember nincs ott konkrétan a diákok mellett, hogy megfogja a kezüket, és azt mondja, hogy ezt így vagy úgy, vagy amúgy kellene. Megvoltak ennek a nehézségei, nem örültünk, de kihívásként tekintettünk rá.
Konkrétan miben lett volna könnyebb a face-to-face offline oktatás?
Számomra mindenképp abban, amit talán már említettem is, hogy a visszajelzések, az, hogy az ember adja a reakciót. Gondolom mindenki tapasztalta, hogy nagyon nehéz úgy beszélni valakihez, hogy nem tudom, egy fal elválaszt, vagy bármi. Ha csak arra gondolunk, hogy a rádióhallgatóknak példát mondjuk, nem tudom, hogy ha a konyhába kiabálunk át, és próbálunk valamiről egyeztetni, sokkal nehezebb, mint hogyha egy térben lennénk, és látnánk egymásnak a testbeszédét, meg van egy szemkontaktus. Számomra ez volt a legnehezebb, a diákok számára pedig szerintem az, hogy sokkal inkább megoszlott valószínűleg a figyelmük, pont az által, hogy legjobb indulattal elmész, gondolom, egy kávézóba, bejelentkezel órára, de időközben beül egy haver, kezet kell fogni, kihozzák a számlát, rendelsz még egy kávét, és a legnagyobb jó indulat mellett is sokkal könnyebben megoszlik a figyelem, mint hogyha bent ülnél nyilván egy osztályterembe, és csak ez lenne a dolgod. Illetve az, hogy a gyakorlati próbákra, feladatokra sokkal kevesebb lehetőség volt, illetve biztos vagyok benne, hogy az is nagyon nehéz volt, hogy ezek a személyes találkozások, amiről ti is beszélgettetek, hogy nem születtek meg, nem alakulnak ki a annyira barátságok. Nincs egy ilyen csoportkohézió, nem húzzák annyira egymást a diákok, hogy akkor én egy picit még jobb akarok lenni, vagy fogjunk össze, és akkor együtt tényleg csináljunk valamit, mert kialakul egy baráti kör, akiket érdekel bizonyos feladat, és akkor azt mondják, hogy na ebben mi most meg akarjuk mutatni, hogy mennyire jók vagyunk, vagy milyen kreatív dolgot tudunk kitalálni. Ez hiányzik, mert hogy nem sikerült ezt szerintem az online térben kialakítani.
Gáspár, neked mi a véleményed az elhangzottakról?
Teljesen egyetértek. Tanár szemszögéből én nem tudok beszélni, de a diákok szemszögéből ugye ugyanúgy, ahogy elhangzott az ezelőtti adásban is, talán a legnehezebb pillanatok, a legnehezebb aspektusa ennek az évnek az az volt, hogy olyan üres volt, tehát nem éreztük azt, hogy ugye lejárt a CEUM és elkezdődött az egyetem, nem volt meg a diák élet annyira, persze nem jártunk be órákra, otthon ültünk, az én esetemben ugye fel sem mentünk Kolozsvárra, tehát hogy nem volt meg ez a folyamat jellege az egésznek, hogy megvan ugye, hogy na most 1-8-ban tanulok a 8-os vizsgára, 9-12-ben jön az érettségi, és utána jön az egyetem, és akkor készülök dolgozni, nem tudom, hanem végig ez a ilyen bizonytalan, ilyen üres, hogy na most egyetemista vagyok, de igazából mi történik? Ülök itthon, és fogalmam sincs, hogy mit kezdjek magammal. És ebben szerintem egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az, hogy egyszerűen nem ismerem az évfolyam társaimat. Nem tudom, hogy kikkel tanulok együtt. A közös munkák kimerülnek abban, hogy kiosztjuk a feladatokat, és ugye utána mindenki elvégzi saját maga, és utána beküldjük a csoportba, aztán előadjuk. Tehát, hogy egyszerűen nincs meg, olyan üres volt ez az első egyetemi év. Nem érzem azt, hogy igen, én most egyetemista lettem, és elkezdődött ez az új korszak, ami ugye egy meghatározó része az ember életének.
Szilárd, te is egy új környezetbe kerültél a tanárkollégák révén. Milyen volt így egy más státuszban megismerni őket?
Talán azt tudom elmondani, mit akár a diákok részéről is elhangzik, hogy nem, ez volt egy óriási hátránya az elmúlt évnek, hogy nem volt erre módszer, az emberek egyszerűen nem voltak ez a térhez hozzászokva, és azok a találkozási felületek, ami magától értetődik, hogy az ember a folyosón összetalálkozik, egy irodában összetalálkozik, egy ülés előtt után elbeszélget kollégákkal, most akár ugye az évfolyamok esetében egymás közt, vagy tanárok közt egymás közt elbeszélgetnek, ez hiány. Ennek nem volt meg a felülete. Mindenki tartotta az óráit, e-mailben kommunikáltunk. Nyilván volt egy-két felület olyanok, de leginkább azokkal, akikkel egyébként is már ismertük egymást, vagy volt valamilyen kapcsolat, ismerettség. Nem, szerintem ezen mindenképp, hogyha velünk marad, és reméljük, hogy nem, de ha mégis, akkor ezen szerintem egy olyan felület, amin dolgozni kell, hogy meglegyenek azok a lehetőségek, hogy sokkal többet kommunikáljunk egymás közt, megismerjük egymást, akár egymás munkáját segítsük. Ezeket a felületeket szerintem ki kell alakítani, vagy jobb esetben minden visszatér a régibe, és akkor megint meg lesznek ezek a találkozási felületek, hogy a kollégák közt való kollégiális kapcsolat alakuljon ki, vagy barátságok szülessenek akár.
Melyik volt az online oktatás legrosszabb pillanata?
Nehéz kérdés. Most hál' Istennek annyira rosszul nem éltem meg, hogy most ilyen rengeteg pillanatot fel tudnék idézni. Nehéz volt azt látni, amikor már a diákok is megunták. Megunták, hogy otthon vannak, amikor sokatszor vettünk el olyan témát, amiről tudtam, hogy ezt akkor értenék meg igazán, hogyha személyes találkozásra lehetőség lenne, hogyha ezt gyakorlatba kipróbálnák, akár egyfajta rutint sikerülne kialakítaniuk, hogy gyakorolják, és akkor tudnák ezt megtanulni, és emellett én rá voltam arra kényszerítve, hogy ezt elméletbe próbáljam meg lenyomni a torkukon, és akkor ha láttam a szenvedő arcokat, ez nekem nehéz volt, hogy ők is megunták a bezártságot, nekem is kényszenvedés volt, hogy hogyan tudjam ezt nekik úgy elmagyarázni, hogy ez akár két év múlva, hogyha oda kerülnek, hogy ezt gyakorlatba kerültetni, akkor még tudják, anélkül, hogy ezt igazán gyakorolniuk lett volna lehetőség, ez volt a legnehezebb, igen.
Igen, ezt a kérdést az előbbi műsorban is feltetted, és akkor is elgondolkoztam, hogy vajon hogy tudnék kiemelni egyetlen pillanatot, és sajnos újfent csalódást kell okozzak, mert én sem tudok egy legnehezebb pillanatot kiemelni. Én is félig ismételve magam azt tudom mondani, hogy ez volt határozottan számomra, és úgy gondolom, hogy ugye mikor beszéltünk a velem egykorúakkal, akkor úgy volt egy általános egyetértés, hogy ez az ilyen unott, szürke, bizonytalan állapot, hogy most mi történik? Tehát, hogy eltelik nap, mint nap egymás után, ugye telnek a napok, hetek, úgyhogy ülünk otthon, felkelünk, leülünk a laptop elé, végighallgatjuk az órát, már amennyit hallunk belőle, már amennyit megjegyzünk, tehát ugye nem marad meg annyi, akkor utána jön a vizsgaidőszak, akkor mindenki meg van ijedve, nekiülünk tanulni, de az is olyan vége láthatatlan, tehát, hogy nem éreztem azt, amikor akár a vizsgákra készültem, hogy én tudom, hogy ez nekem miért lesz jó majd a jövőben. Nyilván ehhez kell egy adott szintű felelősség felelősségtudat, és hogy az ember tényleg tudja, hogy mit akar kezdeni a jövőjével, de hogy a diákban benne van, és most még inkább előjött ez, hogy minek? Tehát, hogy hol lesz nekem ez hasznos? Miért tanulom? Tehát teljesen az volt az egésznek a benyomása, hogy na, akkor jön a vizsga, és én a vizsgára meg kell tanuljam, de azon kívül lejárt a vizsga, azt se tudom, hogy miről volt szó egyébként. Tehát, hogy nyilván ezt egy kicsit ilyen extrémen magyarázom, hogy kézzelfogható legyen, tehát, hogy éppen ez nem volt ennyire extrém eset, de sajnos voltak ehhez közeli esetek. Leegyszerűsítve, én tényleg ezt mondanám, ez a szürke, ez a semmi, nem kezdődött el az egyetem, nem tudom, hogy most mi történik, mit kezdek magammal. Ez volt az, ami határozottan a legnehezebb volt az első egyetemi évben.
Szilárd, milyen érzés hallani ezeket a gondolatokat?
Egyetértek, de elszomorít, hogy az, amit úgy sejtettünk, vagy reméltük, hogy azért nem annyira drasztikus. Pont erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az ember elméletben próbál valamit lenyomni a diáknak a torkán, amit gyakorlatban tapasztalna igazán meg, hogy az miért is hasznos neki. Most nem tudom, a saját szakterületemről mondjak egy példát, hogy másfél órás elméleti előadásban megpróbáljuk elmagyarázni a kamera mozgásnak a lehetőségeit. Ez persze érdekes, mint elmélet, de hogy akkor válik igazán érthető. Tővé kézzel foghatóvá, vagy akár fontos annak számára, aki ezt tanulja, amikor ezt a gyakorlatba tudja ültetni, amikor meg tudja fogni ezt a kamerát, és megnézni, hogy milyen mozgásnak milyen hatása lesz valóban a gyakorlatra, hogyan változik a kép. Ezt nagyon nehéz elméletben átadni. Én nagyon remélem, hogy mindenki, aki nem tudom, választ egy szakot, azért valahol van egyfajta belső motiváció, hogy jobban valamit újat akar tanulni, el akar helyezkedni, és még ha nem is minden tantárgy érzi azt, hogy szolgálja őt ebben a célban, de a nagy egészben valahol csak fejlődik és tanul, még hogyha ebben a formában is. Igen, ez egy megfontolandó és egy, számomra egy nagyon hasznos visszajelzés, hogy akár a motiváción hogyan lehetne még többet dolgozni, hogy elmagyarázni, hogy akár minek mi a haszna. Mert lehet, hogy az oktató onnan, ahol ő van, látja ennek a hasznát a nagy egészben, de valóban lehet, hogy ez probléma, hogy néha akár a diák nem. Hogy most ez miért kell nekem? És ez fontos. Fontos, hogy értsék, hogy az, amit csinálnak, az nem fölösleges, és nem csak azért van, hogy akkor az életünkből eltöltsünk most egy évet, hanem az lehet, hogy egyszer majd hasznos lesz.
Visszatérve a nehéz pillanatokhoz, amikor ezeket megéltétek, mi járt a fejetekben?
Nekem mindig az, hogy még két hét vagy egy hónap, nem tudom, és akkor majd biztos változni fog. Aztán nyilván látta az ember, hogy nem fog ilyen gyorsan változni, és ez pont egy nehézség volt, hogy ilyen kiszámíthatatlanság volt. Ez még egy nehéz pillanat, amikor úgy nem tudtad azt mondani, hogy akkor nem baj majd jövő hónapban, vagy két hónap múlva, vagy a nyáron, hogy mi lesz, hogy egyáltalán tervezhetünk, vagy hogyan tervezhetünk. Igazából a megoldásokat kerestük mindig. Konzultáltunk akár kollégákkal, akár barátokkal, beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni, másként csinálni. Nyilván volt pillanatok, amikor az ember elfáradt, és egyszerűen nem tudta már, hogy mihez kezdjen, de aztán mindig jött egy új ötlet, vagy valamilyen módszer, amit esetleg próbáljunk ki, egy kicsit próbáljunk meg módosítani. Kísérletezünk, azt hiszem.
Gáspár?
Igen, hasonlóan talán én is azt mondanám, hogy ez a folyamatos gondolat, hogy na ennek most már hamarosan vége. Tehát, hogy ugye, amikor elkezdtük az első fél évet, akkor még úgy volt, hogy na, egyelőre néhány hónap, 2-3 hónap online leszünk, és utána majd felmegyünk. Na, nem is baj, még egy kicsit megpihenünk, ugye otthon ülünk, még egy kicsit átszoktatjuk magunkat az egyetemista életre. Na, de aztán nem csak 2-3 hónap, hanem első fél év, aztán második fél év is. Az az igazság, hogy én most a jelenlegi pillanatban is úgy vagyok vele, hogy na, jön a másodév, ha felmegyünk, és egyelőre úgy van, ugye, hogy felmegyünk, na, akkor majd milyen jó lesz, és akkor úgy mondjam azt, hogy szinte vakon bízom benne, valahogy úgy gyermek ilyen akarom, hogy ez így legyen, hogyha elkezdünk bejárni, akkor majd letisztul ez az egész, és hogy lesz egy rendszere a napnak, lesz egy folyamata az egész egyetemi tanulásnak, látni fogom azt, hogy mi miért történik, akár jobban meg fogom szeretni azt, amit tanulok, mert hogyha ott van az ember, bent van az órán, akkor akarva akaratlanul csak ráragad valami, mindenképp több, mint az online környezetben. Tehát ez a gondolat él mai napig bennem, hogy na hát, ha mikor visszamegyünk, akkor majd biztos jobb lesz. Persze, ez mondom, szinte egy ilyen vak remény, mondjam azt.
Sokszor szóba került, lehet nem pont ebben a formában, de ebben a műsorban, hogy lesz valahogy. Egy-egy ilyen lesz valahogy nem született volna meg, ha on-site történt volna legalább egy része a tanévnek.
biztos vagyok benne, hogy könnyebb lett volna, ha átláthatóbb, ha tudjuk, hogy mire számíthatunk. Igen, főleg az egész vírus és az online helyzet, amikor elkezdődött, akkor több kollégánál is láttam, hallottam, hogy azt mondták, hogy hát akkor most az első, nem tudom én, most 2 hétig online vagyunk, akkor kiadunk egy kis olvasnivalót, picit lazábra vesszük a diákok is, hadd otthon pihenjenek, töltődjenek, és akkor majd valahogy lesz, amikor visszaáll minden. És idő kellett annak, hogy rájön az ember, hogy nem, ez nem fog annyira gyorsan visszaállni, és igenis ki kell találni azt, hogy ebben térben, az online tér adta felületeken hogyan lehet órát tartani, hogyan lehet a tudást átadni. Igen, nyilván ez mentalitás függő, ember függő, hogy ki az, aki azt mondta, hogy lesz majd valahogy, és mindent viszünk a szokásos módon, ugyanúgy adunk le, ugyanolyan prezentációkat tartunk, illetve nyilván akinek több energiája, kihívása érzett ebben, akkor azt mondta, hogy nem, muszáj igazodni egy picit ehhez a felülethez, és akkor megpróbálni kimaxolni azt, amit ki lehet hozni, és akár, mondom, én azért láttam ennek pozitív hozadékát is, nyilván sokkal több negatívat, de hogy azért adott olyan lehetőségeket, amit ha csak egy személyes oktatás lett volna, akkor nem lett volna lehetőség mondjuk külföldi szakembereket bevonni egy-egy szeminárium keretébe, olyan embereket meghívni, akik nem biztos, hogy vették volna fáradtságot, hogy repülőre ülnek, utaznak, költségeik vannak, és így pedig egy online találkozó keretében örömmel becsatlakoztak, ott voltak 1,5-2 órát, és tudtunk, akár a diákok tudtak olyan információkat hallani szakemberektől, akivel nem biztos, hogy más körülmények között lett volna lehetőségük találkozni.
Gáspár?
Igen, biztosan nagyon sok ilyen valahogy lesz gondolat nem született volna meg. Hát ugye nem lett volna ott ez a bizonytalanság, azáltal, hogy bejárunk órákra. Van egy egész átláthatósága az egésznek. Igazából, hogyha saját magamra gondolok, például egy személyes tapasztalat, amikor kellett készülni a vizsgákra, ugye a szesszióban, akkor eddig engem soha nem jellemzett ez a hozzáállás, de az az igazság, hogy én is nagyon sokszor elmondtam azt, hogy megvolt a gondolat a fejemben, hogy hát úgy kéne tanulni, mert most már közeleg a vizsga, és nagyon sokszor ezt azt követte sajnos, hogy majd valahogy lesz, mert hogy online vagyunk, mert hogy vannak kiskapuk, tehát ezek most szerintem köztudott mindenki számára, és ez az ezelőtti műsorban ugye még említettük is valamilyen szinten, hogy nem egy egyszerű kérdés, hogy most éljünk ezekkel a kiskapukkal, vagy lehetőségekkel, vagy nem, de nagyon sokszor ott volt ez a gondolat, hogy majd valahogy lesz, majd kialakul, majd 2 hónap múlva, majd jövőre, tehát hogy most is igazából ez a, amit említettem az előbb, hogy na majd most, ha felmegyünk, akkor majd lesz, majd jó lesz, majd hátha.
Mennyire korlátozta a járvány és értelemszerűen az online oktatás az egyetemista kalandjaidat?
Érdekes kérdés. Egyrészt határozottan korlátokat szabott neki, mert hogy az új embereket nem ismertem, meg az évfolyam társaimat nem ismerem. Kolozsvárra ugye nagyon keveset jártam fenn, úgyhogy igazából nem tudom még a helyeket, nem tudom, hogy majd hol fogunk szórakozni. Másrészt viszont van ennek egy olyan vetülete, hogy mivel nem járt le teljesen a liceumi év, és ugye az egyetem sem kezdődött el teljesen, ezért a régi társaság az talán jobban megmaradt. Tehát, hogy nem szóródtunk szét annyi felé, ugye ki Kolozsváron, ki Marosvásárhelyen, ki Csíkszeredába, ki külföldön, stb. Jobban megmaradt ez a régi mag, és most persze vitatható, hogy ez nevezhető-e ilyen egyetemi kalandozásnak, mert hogy nincs benne az a része, hogy évfolyamtársak és hogy új emberek, de ezzel a maggal határozottan megvolt a diák élet, aki kapcsolódás, sőt, azt is be kell vallani, hogy ugye az online térnek a kényelmessége meg is engedett bizonyos dolgokat, hogy akár elmenjünk egy kirándulásra úgy, hogy na, valakinek lesz egy órája, nem baj, ő majd szépen beül az egyik szobába és végighallgatja, vagy akár többen beülünk és végighallgatjuk, lehet, hogy valami érdekeset is hallunk, és persze közben, bármennyire is csúnya ezt mondani, közben beszélgettünk, és stb. Tehát ki mennyire figyel oda, az már megint egy más kérdés. Egyrészt nagyon korlátozó volt, egy másik vetületben viszont megengedett bizonyos dolgokat.
Gáspár, te főleg elméleti tantárgyakat tanulsz, de itt sem lehetett egy leányálom az online oktatás. Mi lett volna, ha gyakorlati órákat, vagy legalábbis a gyakorlati órák egy részét kellett volna online tartani?
Igen, vannak közeli ismerőseim, akik jóval gyakorlatiasabb tantárgyakat tanultak. Sőt, a lakótársam egy ideig, ugye, amíg még fenn voltunk Kolozsváron, hát egy hónapig körülbelül, a lakótársam ő építészmérnökim van, és láttam nála, hogy ahogy a tanár egy kamerával az asztal fölött így egy ilyen állvánnyal megoldotta, hogy akkor nézze az asztalt, és akkor a tanár próbált ott rajzolni, és akkor mikor kérdezték a diákok, úgy ráközelített egy-egy részre, de hát hogy az el se tudom képzelni igazából, hogy mennyire végtelenül messze áll attól, ami gyakorlatban megtörtént volna, és számtalan ilyen szak van. Tehát tényleg az én esetem az egy különleges. Mi nem jártunk be egyáltalán, nagyon sok egyetemnél előfordult, akár az orvosin például, hogy laborokat megtartották egy ideig, a gyakorlatot ugye, és ezek szerencsésebb esetek voltak. Nálunk ugye teljesen elméleti tantárgyak, mi nem voltunk bent egyáltalán, és az az igazság, hogy valamilyen szinten ez nálunk kivitelezhető volt pont amiatt, a tantárgyak elméletisége miatt. Valamivel egyszerűbb volt szerintem nálunk, mint más szakokon, például az orvosin. De hogy rengeteg ismerősöm van, aki orvosin van, és ők is arról számolnak be, hogy hát ugye néha a képeken, könyvekben, az illusztrációkon látják, hogy az adott szerv vagy adott testrész hogyan is néz ki, de amikor gyakorlatban boncolják az embert, akkor ugye teljesen más az egész. Teljesen másképp élik meg, más élmény, nem is tudom igazából, hogy lehet erre online felkészülni.
Szilárd, bár sejtem a választ, mégis felrakom a kérdést. Szerinted melyik az egyszerűbb, elméleti vagy gyakorlati órákat tartani az online térben? És miért?
Általánosan kérdezted volna, akkor azt mondtam volna, hogy egyik se egyszerű, vagy egyik se nem könnyebb, de nyilván az online térben azért könnyebb az elméleti oktatás. Sőt, látom is a relevanciáját annak, hogy akár bizonyos tantárgyak hosszú távon megmaradjanak. Hogy látom az online térnek ezt a lehetőségét, amit most ismertünk fel igazán, hogy külföldi egyetemekre áthallgattunk, anélkül, hogy utazni kellett volna órákat, vagy előadásokra, workshopokra sikerült becsatlakozni, hogy ez egy picit úgy megnyílt a világ. Ebben én látom a lehetőségét az elméleti tudásszerzésnek. A gyakorlati oktatás az nyilván nagyon nehéz, hogy az ember feladatokat adjon, elmagyarázza úgy, hogy közben nincs ott. Jó példa volt valószínűleg az orvosi egyetem, ami valószínűleg a legnehezebb, de hogy akár más, nem tudom, művészeti oktatásban is, hogy egészen más egy kamerán keresztül magyarázni, mutogatni, nem tudod a diáknak akár a felszerelést biztosítani, folyamatosan arra kell figyelj, hogy mi az, ami adott, mi az, ami nem, hogyan lehet ezt otthoni körülmények között megvalósítani. Egészen más, amikor egy labor, egy stúdió áll a rendelkezésedre, és akkor ott vagy egy kis számú csoporttal, vagy mikor webkamerán keresztül próbálod felidézni, vagy körbeírni azt, amit ők valójában meg kellene tapasztaljanak. Úgyhogy határozottan azért azt mondom, hogy a gyakorlati oktatás az nagyon nehéz az online térben.
Hogyan lehetséges online oktatás útján megfelelő, jól képesített szakembereket kinevelni? Most tekintsünk el az elméleti és a gyakorlati tantárgyaktól.
Igen, azt mondtam volna, hogy elméleti szakembereket szerintem biztos, hogy kiváló, szóval kutatókat, filozófusokat valószínűleg, hogy lehet képezni, de biztos vagyok benne, hogy ott is, hogyha benne lennénk, éreznénk, hogy ott is ugyanannyira nehéz, már csak az, hogy nincs meg a személyes találkozás. Én bízom benne, hogy nem fog senkinek mondjuk egy teljes 3, akár 5 év kiesni az oktatásból úgy, hogy nem tud gyakorlati oktatásban, személyes gyakorlati oktatásban részesülni. Szerintem sokkal nehezebb, ettől függetlenül én bízom benne, hogy a jövő is kiváló szakemberek fognak kikerülni. Itt nyilván, és vissza is hoznám ezt a szót, amit hallottunk, hogy a motiváció, hogy ezt kell megtaláljuk, hogy akarjanak tanulni, akarjanak fejlődni, közösen akarjunk tanulni és fejlődni, és így szerintem van remény arra, hogy jó szakemberek kerüljenek ki. Hogyha megvan az a motiváció, hogy igen, otthon, akár anélkül, hogy a tanár ott lenne mögöttem, és kérné, fogom a kamerát, dolgozok, vagy nem tudom, akár más területeken a mérnök vagyok, akkor rajzolok, tervezek, kipróbálok, programokat töltök le, modellezek dolgokat, hogy nyilván van lehetőség arra, hogy jó szakemberek kerüljenek ki.
Gáspár?
Reménykedjünk, hogy ez nem marad. 3-5 év teljes egyetemi oktatás nem fog senkinek online lezajlani, mert hogy én is attól tartok, hogy általánosságban beszélve nem lehet, én nem látom módját annak, hogy ugyanolyan ügyes szakembereket neveljenek ki. Persze, hogyha megvan a diák részéről az akarat, tehát, hogy ez igazából teljesen látszik az online oktatás alatt is teljesen látszott minden esetben, hogy elsősorban az első lépést talán a diák kell megtegye. ő kell megtegye azt a lépést, hogy meghozza azt a döntést, hogy igen, én részt akarok venni az online órákon, akkor is, hogyha nem lenne következménye annak, hogy nem vennék részt. Igen, ez értem van, igen, én meg akarom hallgatni, ami elhangzik az órán, mert nekem arra szükségem lesz, és az hasznos lesz a későbbiekben. Tehát, hogyha megvan a diák részéről ez a szintű felelősségtudat, ez a szintű biztos jövőkép, hogy igen, én ezzel akarok foglalkozni, igen, nekem ez hasznos lesz, akkor nem tartom kizártnak, hogy lehet akár teljesen online úton szakembereket kinevelni. Ellenben maga ez az online tér, ugye, ahogy említettem, már megbolygatta ezt a felelősségtudatot, mert hogy szétesett minden, mert hogy nem érezte az ember azt, hogy nem tudta az ember azt, hogy mi következik. És akkor ez a jövőkép, ez már megingott, már sokkal nehezebb volt megtalálni akár a felelősségteljes diákoknak is ugyanazt a motivációt, amivel eddig tanultak.
És akkor hogyan látjátok az októberben kezdődő tanévet? Szilárd?
Én bízom benne, most nyilván nem ezt jósolják, de én bízom benne, hogy lehetőség lesz a személyes találkozásra, hogy meg tudunk tartani néhány olyan tanúságot, lehetőséget az online oktatásból, amit akár használni tudunk, hasznosítani tudunk, de bízom benne, hogy lassan, fokozatosan, nyilván kellő odafigyeléssel és elővigyázatossággal, de vissza tudunk állni arra a megszokott személyes találkozásokra, ahol tényleg együtt tudunk dolgozni a diákokkal.
Gáspár?
Hát én alig várom, tehát hogy, ugye, ahogy elhangzott, én nem mai napig él ez a talán gyermeki ilyen vágyakozás, hogy igen, ez most el kell kezdődjön, tehát úgy bízom benne, hogy ez most el kell kezdődjön rendesen, ettől várom az igazság, ettől várom a jobb jövőt, ilyen nagy szavakat használva, hogy nekem is letisztul az, hogy mit akarok, hogy jobban fog érdekelni az egész egy kicsit, talán jobban oda fogok állni az egyetemhez, és egyébként értesüléseim szerint eddig nálunk a közgázszakon úgy van, hogy fel fogunk menni most évkezdéskor, tehát októbertől. Reméljük, hogy a statisztika ezt majd megengedi októberben is, és nem fogják megváltoztatni.
Összegezzünk. Mit kell, vagy mit lenne érdemes magunkkal vinni az online oktatásból? Legyen szó gyakorlati, vagy elméleti tantárgyakról?
Az online oktatásnak nyilván itt rengeteg hátrányát felsoroltuk. Egyik előnyét említettem is az, hogy átjárhatóság van. Az, hogy lehetőség van olyan emberekkel való találkozásra, olyan szakembereknek a bevonására az oktatásba, akikre egyébként nem biztos, hogy lenne lehetőség. Én ezt fontosnak tartanám, hogy akár a jövőre nézve is megtartsuk, odafigyeljünk, szem előtt tartsuk azt, hogy igen, akár nem tudom én egy munka elkészültével meghívni néhány olyan szakembert, aki véleményez tudja, jó tanácsokkal tudja ellátni a diákokat. Ugyanakkor van egyfajta kötetlensége is, vagy spontaneitása, hogy sokkal több konzultációra ad lehetőséget. Nem kell egy 10 perces konzultációért a diákot az egyetemre rendelni, főként, hogyha nem tudom én, akár az adott ponton nincs ott, vagy be lehet csatlakozni egy oktatónak egy gyakorlati munkában úgy, hogy nem biztos, hogy ott kell legyen a helyszínen, hanem egyszerűen csak kérdések formájában fel lehet neki tenni, meg tudja válaszolni. Egy mobiltelefonnal ugye most már be lehet csatlakozni, és akkor ott tud lenni a gyakorlat helyszínén, akár egy elméleti oktató is, és 10 percben össze tudja foglalni egy adott problémáról a véleményét. Én ezeket megtartanám, mert hogy szerintem ezek jó lehetőségek arra, hogy tovább tágítsuk az oktatásnak a lehetőségeit, és fontosnak tartom igen azt, hogy ne csak a hátrányokat lássuk, ne csak azt mondjuk, hogy nehéz volt, nem lehetett tanítani, nem lehetett tanulni, hanem azt, hogy igen, ezek szültek akár új lehetőségeket arra, hogy fejlődjünk és tanuljunk.
Igen, én is azt mondom, hogy határozottan beszélhetünk előnyökről is, ami az online oktatásból származott, és ezek olyan előnyök, amiket tovább lehet és tovább kell vinni. Tehát ezzel én is egyetértek. Amit talán még nem hangzott el, nekem különösen tetszettek adott esetekben az ilyen online platformok, ahol a projekteket, a kiadott munkát lehet követni, tehát hogy a tanárnak is könnyebb, hogyha nem mindenki külön e-mailről ki tudja, hogyan nevezi el a fájlt, ugye projektjét, amit elkészített, aztán utána kell rendszerezze a tanár, átnevezze, melyik osztály, melyik csoport, tehát ez nehéz így követni. Vannak erre nagyon jó platformok, amik megengedik, ugye, hogy határidőt állít be a tanár, ugye oda egyenesen lehet kérdéseket feltenni, megjegyzéseket írni, a tanár is nagyon egyszerűen vissza tud jelezni, nagyon egyszerűen működik a pontozása, rendszerezve van, ki küldte be, mikor küldte be, tehát hogy vannak nagyon jó ilyen online platformok, amiket fel lehet és fel kell szerintem használni, és hát ugye adott esetben, hogyha a diák távoktatásba kerül, vagy nem tud valamilyen okból részt venni az adott órán, akkor én abban is látok logikát, vagy fantáziát, hogy akár adott órák, szinte szinte mondhatod, hogy fel legyenek véve egy-egy előadás, és hogy a diáknak legyen lehetősége, tehát hogy hozzáférhessen azokhoz a videófelvételekhez. Ugye, hogyha a tanár még egyszer elmagyarázza, vagy még egyszer meghallgatjuk a tanárnak ugye az első magyarázatát, akkor valószínű, hogy sokkal jobban megértjük, mintha akár egy tankönyvet olvasnánk 20-30-szor, hogy valahogy megértsük, hogy miről is van szó. Tehát, hogy vannak ilyen pozitív elemek, és bízom benne, hogy ebből tanulunk, és a továbbiakban is velünk maradnak.
Szilárd Gáspár, kezdtünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendégei voltatok.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Szigeti Szenner Szilárd doktorandusznak, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanársegédjének, és Ince Gáspárnak, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar másodévet kezdő hallgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelt és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.